Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében portfólió menedzseri szemmel vizsgáljuk meg a tőkepiacokat, hogy festenek jelenleg a globális kilátások, és mi jellemző a régióra, milyen szektorokban, milyen részvényekben érdemes befektetési szempontból gondolkodni. Műsorunk második részében pedig a nyersanyagpiacokra tekintünk ki. Több ipari felhasználási szempontból is nélkülözhetetlen nyersanyag árfolyama csúcsokat dönt. Elegendő csak a nemesfémek közül az arany vagy az ezüst szárnyalására gondolni, de hát itt vannak többek között a ritka földfémek is, amelyeknek a kínai export korlátozása a tőkepiacokon is látható megingást okozott. Természetesen az olaj- és gázipari szektorra és a MOL kilátásaira is kitérünk. Tartsanak velünk! Továbbra is csúcs közelben vannak az iránymutató amerikai részvénypiacok, és hát természetesen ez hatással van a részvényindexek többségére világszerte. Itt van a stúdióban Munkácsi Dávid, a Generali Alapkezelő, kiemelt portfólió menedzsere. Köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy telt eddig az idei év? Milyen stratégia bizonyult igazán működőképesnek? És lehet-e valamilyen fordulópont itt az őszi hónapokban, akár októberben, egy kis ízelítőt, mintha ebből már kaptunk volna? Kezdjük akkor a globális folyamatokkal. Milyen várakozásaitok vannak a következő időszakra?
Igen, izgalmas éven vagyunk túl, ezt borítékolt a Donald Trump megválasztása. Nagyjából ugye egy évvel ezelőtt volt az amerikai elnökválasztás, és miután megtudtuk, hogy ismét 4 évre az amerikai elnök ő lesz, azt a stratégiát láttuk kifizetődőnek, hogy egy hasonló gondolkodásmódot kell, hogy képviseljünk majd, mint portfólió menedzserek, mint az első ciklusában. Tehát vélhetően nagyon volatilis időszakok lesznek, vélhetően nagyon sok olyan információt fog bedobni a piacra, ami nem biztos, hogy úgy is fog teljesülni, mint ahogy ő bedobja. Ez az ő tárgyalás technikájából adódik. És azt láttuk az első ciklusban, hogy az első másfél-két évben egy nagyon komoly korrekciós fázis után álltak föl a részvénypiacok, illetve ebben a ciklusban is a midterm választásokig fel kell arra készülni, hogy ez a volatilitás ez fent maradhat. Ilyen szempontból nem ért váratlanul minket az az áprilisi bejelentés, amikor uralta a hír flót ma a vámháború. És igen, egy pár hétig lehetett azért izgulni, hogy pontosan mi lesz az irány, de próbáltunk kellő távolságból, kellő nyugalommal ránézni a piacokra. Én azt gondolom, hogy ez sikerült, viszonylag jó időpontban növeltük meg a részvénykitettségeket a megfelelő részvényalapoknál, illetve a megfelelő abszolút hozamú alapoknál, és nagyon jól látszódik, hogy ilyen 15-16%-kal azért már följebb van az S&P. Természetesen ez rengeteg mindent magával vonzott, hiszen látjuk azt az elmúlt időszakban, hogy az amerikai dollárnak a hegemóniája azért az egy kisebb fajta szünetet tart. Látjuk azt, hogy a nemesfémek milyen árfolyam emelkedésen vannak túl. Látjuk azt, hogy Európába nagyon komoly tőke áramlik, szemben azzal, amit eddig tapasztalhattunk. A fejlődő piacok azok profitálnak ebből a környezetből. Szóval nem unatkozunk, és hogyha egy picit átfordulunk arra, hogy mit várhatunk a következő időszakban, akkor szerintem ez a következő 2-3 év azért hasonló gondolatmenetet fog előrevetíteni. Amit én nagyon fontosnak tartok, és mindenféleképpen kiemelt figyelemmel követünk, az az amerikai gazdaságnak a helyzete. Azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság az megfelelő ütemben bővül. Az elmúlt negyed évre az atlantai Fed előrejelzése az 3-4% közötti növekedést prognosztizál. Tehát az amerikai gazdaság alapvetően jó bőrben van. Nagyon fontos kérdés, hogy ez fenn fog-e maradni. Hogyha fenn fog maradni, akkor szerintem a részvénypiacok azok továbbra is támogatóak lehetnek, és kiemelten figyeljük azt is, hogy a különböző költségvetési támogatások azok hogyan fognak alakulni. Az a környezet, amit az elmúlt évtizedben láthattunk, hogy egy nagyon alacsony hozamkörnyezetben működnek az országok, a vállalatok, ez nem fog visszatérni, ez magával vonza azt is, hogy egy magasabb inflációs pályát fogunk látni, ez szerintem magával vonza azt, hogy reáleszközökben kell gondolkozni, és ezért is hiszünk továbbra is a részvényekben, továbbra is az aranyban, és ez a gondolkodás határozza meg a jelenünket.
Kiemelt figyelmet fordítasz az innovatív szektorokra. Milyen szektorok lehetnek a nyerők a jövőbe tekintve? Tehát itt például érdekes lehet kitérni a mesterséges intelligenciához kapcsolt vállalatokra. van-e akkora növekedési potenciál ezekben a papírokban, amelyek indokolják a jelenlegi árazásokat?
Ez nagyon jó kérdés, én azt gondolom, és mindenki erre keresi szerintem a piacon most a választ. Én azt látom, hogy az AI-nak, a mesterséges intelligenciának továbbra is egy ilyen, ha nem is kezdeti, de a kezdeti után egy nagyon picivel lévő stádiumában vagyunk. Én azt a példát szoktam mondani, mint amikor az okostelefonok megjelentek jó pár évvel ezelőtt, és mindenki azt mondta, hogy igen, ebből egy nagyon komoly folyamat nőheti ki magát, és rengeteg applikáció jöhet ebből majd, rengeteg helyen lehet majd ebből profitálni. Viszont senki nem gondolta 10-15 évvel ezelőtt, hogy ilyen szinten fogunk a telefonunkon élni, tehát az a digitális adatmennyiség, amit kreálunk nap mint nap, az elképesztő mértéket ölt. Ennek az elemzése az egy 3-4 évvel ezelőtt nagyjából 0,5-1%-ra volt tehető. Ez az adatelemzés, ez a következő időszaknak egy nagy slágere lehet. Ezekben az adatokban rengeteg információ van. Ezt nagyon fontos szerintem speciálisan szűrni, és számtalan olyan szektor van, ahol, hogyha ezeket jól fogják alkalmazni, akkor nagyon nagy profitra lehet szert tenni. Én ilyen szempontból kiemelten figyelem az egészségügyet, hiszen mindenki szeretne tovább élni, mindenki szeretne egészséges lenni. Szerintem nagyon fontos a mezőgazdaságnak a szerepe. Precíziós gazdálkodás az például egy robbanás előtt állhat a következő időszakban. Illetve szerintem nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy bár a világban több trend uralkodik, amit befektetőként követnünk kell, de az egyik legfontosabb az az energiaellátással kapcsolatos. Az infrastruktúrának a kiépülése az a következő időszaknak egy fő területe lehet majd. Nagyon jó példa szerintem is érdekes látni azt, hogy mondjuk 9 hónappal ezelőtt az AI, az az emberi érvelés 10%-os szintjére jutott el, napjainkban pedig 70-75%-os szinten áll. Elképesztő mérték energia igénye van az AI-nak, és ehhez a közműszektor, az energiaszektor egy nagyon komoly hozzájárulással fog majd szembesülni, és természetesen ezekbe a szektorokba érdemes lehet befektetni. Pont megnéztem, egyébként 2 évvel ezelőtt voltam itt nálatok, és akkor említettem, hogy a pénzügyi szektor, az IT szektor mellett egy kiemelkedő teljesítményre lehet képes, és azt gondolom, hogy ez folytatódhat a következő időszakban.
Sokan azért már így látva az árazásokat, lufit kiáltanak, meg egyfajta ilyen AI hype-ot. Hogyha az értékeltségeket nézzük az alapján, amit válaszoltál, akkor nem kell ettől azért annyira tartani jelenleg.
Azt fontos látni, ugye sokszor összehasonlítják a jelenlegi helyzetet a 2001-es válsággal, a dotcom lufival. Hogyha megnézzük azt, hogy az Nvidia vagy a társai milyen árbevétellel, milyen profit marginnal működnek, akkor ezek a jelenről szólnak. A dotcom lufiban azért ez teljesen mást mutatott. Nagyon nehéz persze azt megmondani, hogy most ez lufi, nem lufi. Én azt gondolom, hogy egy más szituációban vagyunk jelen pillanatban, mint 2001-ben. Én nem tartok attól, hogy most itt ebből világégés lesz. Azt el tudom képzelni, hogy lesznek olyan szektorok, akár mint a Covid-ban is, ugye, hogyha visszagondolunk arra, hogy be voltunk zárva, mindenki otthonra kényszerült, és a videójátékokat űzte napi szinten. Éppen ezért ezek a vállalatok, ezek nagyon markánsan felértékelődtek, olyan árazáson forogtak, amik a valóságtól teljesen elrugaszkodtak, és azért ez borítékolható volt, hogy nem tartható. Az IT szektor, az AI, a chip szektor az most egy picit más stádiumban van, és emiatt én továbbra is pozitív vagyok ezzel a szektorral.
A régióval kapcsolatban is fölmerül egyébként ugyanaz a kérdés, mint az AI szektorral kapcsolatban, hogy lengyel, magyar, cseh, román részvénypiacok világszinten is a legjobban teljesítők között voltak. Hogy áll az értékeltség a régióban? Van-e további upside, vagy esetleg már olyan szinteken vannak a árazási szorzók, amelyek óvatosságra, vagy legalábbis a felülsúly csökkentése irányába mutatnak?
Hogyha a különböző régiókkal hasonlítom össze, akár Amerikával, akár Európával, akkor az továbbra is elmondható, hogy a közép-kelet-európai régió az jóval kedvezőbb szorzókon forog. Említettem itt a beszélgetés elején, hogy az amerikai dollárban volt egy nagy trendforduló. A gyengülése miatt a feltörekvő piacok így, ahogy említettem, a közép-kelet-európai régió is profitálhat. A bankszektornak az aránya az nagyon magas, tehát ilyen szempontból is érdekes lehet szerintem a mi régiónk. Nyilván az elmúlt éveknek az emelkedése azért magasabb árazást jelent jelen pillanatban, de szerintem nagyon jó példa az OTP itt a régiónkban, ahol kiemelkedő gyors jelentési számokat láthattunk az elmúlt időszakban. Ugye a Q2-es számokból azért körvonalazódott egy 300 milliárd forint körüli adózott eredmény. Ez az első fél évben megközelítette a 600 milliárd forintot, 10%-os növekedés. Egy nagyon komoly tőkearányos megtérüléssel fut a cég. Az, hogy egy bővülő hitelezési környezetben tud működni majd a vállalat, és az a gazdasági növekedés, amit itt a régióban láthatunk, az mindig meghaladja az európai növekedési potenciált. Ez azért a befektetőknek a figyelmét továbbra is itt kell, hogy fókuszban tartsa, és szerintem ami egy fontos dolog lehet a következő időszakban, az az, hogy az ukrán-orosz háborúnak nem lett vége. Én bízom benne, hogy már közelebb vagyunk hozzá, mint az elejéhez. Ez azért egy komoly flót jelenthet a régiónak, és én azt látom, hogy például, hogyha már az OTP-ről beszéltünk, azért a külföldi tőke az nem tért vissza arra a szintre, mint ahol jártunk a háború előtt, tehát emiatt is lehet egy jelentős felértékelődési potenciál. Hogyha végignézzük az osztalékfizetést, hogy mit látunk a régióban, akkor az is szerintem kiemelkedő. Szóval amíg recessziós környezet nem várható, addig a részvénypiacok felül teljesítőek lehetnek a továbbiakban is a kötvénypiacokkal. És a flow az vélhetően ide fog áramlani.
Az abszolút hozamú vagy total return stratégiák azok továbbra is népszerűek, tehát egy folyamatos tőkebeáramlást lehet látni lényegében, hogyha a hazai alapoknak vagy ennek a szegmensnek az összességét nézzük. Ti hogyan gondolkoztok erről a szemléletről? Mi az, amiben fantáziát láttok a következő hónapokban, egy-két évben?
Igen, az abszolút hozamú alapoknak a térnyerésén azt gondolom, hogy annak is köszönhető, hogy itt a prémium állampapírokból kijövő pénzek, lejáratok, kamatfizetések, azok keresték a helyüket, és én is azt látom, hogy az abszolút hozamú alapok azok megfelelő alternatívát nyújtanak ezeknek a pénzeknek. A generálira egy óvatosság azért jellemző a befektetések terén is. Igyekszünk kiszámítható hozamokat teljesíteni, így az alapokban a volatilitás is alacsonyabb, mint esetleg egy-két versenytársat megnézünk. Ettől függetlenül egy mérsékelt közepes részvénykitettséget azt alapvetően tartunk ezekben az alapokban, a kötvénybázis mellett. De mindig keressük a megfelelő alternatív befektetési lehetőséget, ugye az abszolút hozamú alapoknál nagyon széles a tárház, és jelen pillanatban is rendelkezünk például arannyal az abszolút hozamú alapokban. Én azt láttam, hogy az elmúlt időszakban a driverek, amik hajtották az aranynak a felértékelődését, azok nincsenek kifulladóban, tehát a jegybanki tartaléknak a szerepében az arany az egyre nagyobb teret tud ölteni. Itt ugye szintén vissza lehet utalni a geopolitikai bizonytalanságra. Azt is érdekes látni, hogy Kínában a lakosság az nagyon komoly mértékben vásárolja az aranyat, régebben a részvények, majd utána az ingatlan, most pedig az arany az, ami szerintem Kínában egy menedéket jelenthet, bár nagyon gyorsan és nagyon dinamikusan ment az aranynak az árfolyama 4000 dollár fölé, nagyon nehéz szerintem azt megmondani, hogy ennek mi lehet a teteje. Egy jó portfólió összetételhez komplexen kell gondolkozni, diversifikálni kell, és a részvények, kötvények mellett szerintem az aranynak is helye van a portfólióban.
Ez abszolút hozamú alapok az árucikk kitettség mellett nagy szabadságfokot biztosítanak a deviza piacokkal kapcsolatban is, hiszen széles körű autonómiája van a portfolio menedzsernek a deviza kitettség fedezésével kapcsolatban, sőt spekulatív pozíciók felvételére is lehetőség van. Ti hogy látjátok most a forint árfolyamát, a külföldi devizában denominált eszközeiteket fedezitek-e, vagy esetleg már fedezetlenül hagyjátok, arra számítva, hogy esetleg a forint nagy menetelése a végéhez közeledik, vagy akár véget is ért?
Ugye jelentős változás volt az elmúlt időszakban a forint árfolyamában. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az MNB kommunikációja az elmúlt évekhez, évtizedhez képest egy markáns változáson ment keresztül, hiszen az eddigi gyengülő pályát azt felváltotta egy nagyon szigorú jegybanki kommunikáció. Évelején én is azoknak a táborában voltam, akik egy picit bizonytalanul fogadták ezt az irányváltást, és kíváncsian figyeltem én is, hogy ez mennyire lesz tartó. is, és az olyan események, mint például a két héttel ezelőtti kormány részéről történt kommunikáció, hogy a jegybanki alapkamatot azt lejjebb lehetne vinni, az mennyire lesz kihatással majd az MNB-re, de jelen pillanatban az látszódik, hogy semennyire, és hogyha megnézzük a globális kamatszintet, akkor az látszódik, hogy a magyar kamatkörnyezet az igenis vonzó, és ezek az úgynevezett carry trade-ek, ezek nagyon jelentősen hajtották az árfolyamot. Viszont, ahogy te is említetted, a jelenlegi szintek azért azok már nem annyira vonzóak, és ez a 390-es forint árfolyam szerintem a belső lakosság és vállalati környezetnek inkább már azt jelenti, hogy itt érdemes ismét európozíciókat fölvenni, tehát én meglepődnék, hogyha tartósan ilyen 380 körüli szinteken tudna a forint árfolyama tényleg hosszabb távon működni. Alapvetően továbbra is a gyengülést látom magam előtt. Nyilván a jövő évi választások és a különböző programok, amiket itt láthatunk, azért az hordoz magában bizonytalanságot. A forint kapcsán nagyon fontos megemlíteni a hitelminősítőknek az álláspontját. Én meg lennék lepődve, hogyha az idei évben rontanának a jelenlegi besoroláson, hiszen a választások előtt ez nem annyira jellemző, sokkal inkább meg fogják várni azt, hogy milyen programok lesznek a következő időszakban. Ha itt lenne valamilyen meglepetés, akkor az biztos, hogy egy forint gyengítő hatást váltanak ki. Szóval összességében én azt gondolom, hogy ez a 390 és 400 közötti euro-forint árfolyam ez év végéig megmaradhat, és ennek a sávnak a felső részében láthatjuk valamikor ott december 31-én, hiszen azok a pozíciók, amik itt felépültek, profit zárással is végződhetnek a külföldi szereplők részéről. Ez azért egy pár forintos gyengülést hordozhat magával majd az év végéig.
A lokális tudást mennyire tudjátok beépíteni a portfóliókba? Gondolok itt akár a hazai eszközöknek a preferenciájára, például adott esetben kisebb részvényeknél számíthat-e az, hogy mondjuk az extend kategóriából átlépnek a szabályozott standard piacra, vagy inkább az a fontos, hogy be tudjanak kerülni a buxba ahhoz, hogy azért oda tudjanak kerülni egy befektetési palettára?
Úgyhogy sokszor megkapjuk ezt a kérdést, hogy mennyire gondolkozunk a magyar piacban, és több díjat is kaptunk, ami visszaigazolás azzal kapcsolatban, hogy a Generali az elkötelezett a magyar vállalatoknak a fejlődésében, és szerintem nagyon fontos szerepet is játszik a tőkepiacon egy alapkezelő ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a likviditás az egy nagyon komoly dilemma alapkezelői székben ülve, hiszen a kisebb papírokban azért a napi, heti, havi forgalmak azok elenyészőek, tehát amikor egy pozíciót szeretnénk fölvenni, építeni, lezárni, csökkenteni, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz megtenni, hogyha több 10, több 100 millió forintról beszélünk. Nagyon sokszor blue chipekben is nehéz mozogni, és hogyha 1-2% el kell adni egy 10-20-30 milliárdos alapban, akkor ezt lehet, hogy több napon keresztül tudjuk csak megtenni. Tehát ilyen szempontból felső korlátos is az, hogy a small cap-eket azt milyen arányban tudjuk beemelni, de természetesen jó sztoriknál, jó lehetőségeknél megvan az a lehetőségünk, hogy hosszú távon gondolkozzunk, ne kelljen heti, havi szinten nekünk változtatgatni ezeken a pozíciókon, és jó pár olyan vállalatot lehetett látni az elmúlt években, amelyek elképesztő mértékben emelkedtek, és továbbra is jelentős potenciált biztosítanak. Szóval ezeket kiemelt figyelemmel követjük. Természetesen könnyebb megszervezni egy találkozót a magyar piacon működő vállalatok vezetőivel, kapcsolattartóival, mint akár mondjuk egy régiós vagy Amerikában működő vállalatokkal. Erre mindenféleképpen egyfajta előnyként tekintünk. Ebben eddig is élen jártunk, és a továbbiakban is lehet ránk számítani jó sztorik tekintetében.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. A Munkácsi Dávid, a Generali alapkezelő, kiemelt portfólió menedzser volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást. Szerbusztok, jó hétvégét mindenkinek.
Ez még mindig a prémium kategória.